Tehát szeretném tovább folytatni azt a sorozatot, aminek az a címe, hogy Papok és Királyok Birodalma. Ez lesz most a harmadik rész. Ennek én azt a címet adtam, hogy az igazi imádók. Az igazi imádók. Rögtön kezdjük is egy igével, jó? A 2 Mózes 19-hez lapozzunk, akinek van Bibliája, és egy picit hosszabb szakaszt fogunk felolvasni, de hát szeretjük Isten igéjét, legalábbis bízom benne. És a 2 Mózes 19-ből az első 13 verset fogja valaki felolvasni. Nem tudom, ki fogja. Lali fogja. Igen.
A harmadik hónapban aztán, hogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földjéről, azon a napon érkezének a Sínai pusztába. Refidimből elindulván érkezének a Sínai pusztába, és táborba szállanak a pusztában, hegyel átelemben szálla pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mondd a Jákob háza népének, ezt add tudtára Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elmén azért Mózes és egybehívá a nép véneit, elük elejékbe adá mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt vala néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felele és monda, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvívé Mózes az Úrnak a nép beszédét. És mondta az Úr Mózesnek, ímé, én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, mikor beszélek veled, és higgyenek néked mindörökké. És ma elmondá Mózes az Úrnak a nép beszédét.
3 hónappal az Egyiptomból való kivonulás után, 3 hónappal már egy óriási lehetősége volt Izrael fiainak, annak a generációnak, akiről aztán tudjuk, hogy a jelentős részük elhullott a pusztába, és csak a következő generáció tudott bemenni az ígéret földjére. Isten megígérte, hogy meg fogja őket látogatni, és Istennek volt velük egy olyan terve, hogy papok birodalmává ő akarja tenni egész Izraelt. Tehát nem csak Mózest, nem csak a véneket, nem csak a vezetőket, hanem az egész népet. Van egy óriási tévedés az egyházon belül, amit még mindig tanítanak, mégpedig az, hogy az Ószövetségben Isten az csupán csak a törvényt adta Izrael fiainak, és hát igazából nem fiak voltak Izraelnek a népe, hanem igazából csak szolgák voltak. De az Új Szövetség az már más, mert az Új Szövetségben mi fiak vagyunk. Na most ez részben igaz csak, mert igazából Istennek nem volt más terve az Ószövetségben sem, mint az Új Szövetségben. Tehát nem volt más terve Istennek. Istennek az volt, milyen érdekes, hogy beszélek egyre halkabb, minden. Hát nem baj, folytatom tovább. Tehát Istennek az Ószövetségben is igazából az volt a terve Izraellel, hogy papok legyenek, és nyilvánvaló, hogyha az volt a terve, hogy papok legyenek, akkor ott nem csak szolgaságról lett volna szó, hanem fiúságról is. Tehát ezt még egyszer mondom, az Ószövetségben nem csak szolgaságról volt szó, nem csak arról volt szó, hogy Isten egy népet, hogy mondjam, a szolgáivá tegyen, hanem ő papok birodalmává akarta változtatni Izraelnek a népét, és nyilvánvaló, hogy a papságban benne van a fiúság is. Tehát óriási lehetősége volt Izraelnek, óriási lehetősége volt, már az Egyiptomból való kivonulás után 3 hónappal Isten egy fantasztikus ígérettel kecsegtette a népét, fantasztikus ígéretet adott a népének, először Mózesen keresztül. Azért Mózesen keresztül, mert Mózes volt az az ember, akit Isten felkent arra, hogy rajta keresztül a nép ki tudjon jönni Egyiptomból. Nyilvánvaló, hogy nem Mózes önmagában egyedül hozta ki Egyiptomból Izraelt, hanem Isten hozta ki jelek és csodák sorozatán keresztül, de ugye tudjuk, hogy ebben Mózes jelentős szerepet játszott, és nem csak az volt a célja Istennek Mózessel, hogy kihozza rajta, általa kihozza a népet Egyiptomból, hanem az is célja volt, hogy Mózesen keresztül az Úr bemutasson valami olyat a nép számára, amely felkelti az ő figyelmüket, amely Istenhez vonza őket, és gyakorlatilag Isten nem mást akarta néppel, ugyanazt akarta, mint Mózessel. Tehát azt akarta, hogy a nép szemtől szemben megismerje Istent. Úgy, ahogy Mózes. És Mózes gyakorlatilag, Mózes nem csak arra kente fel, ezt kell megérteni, hogy Mózes nem csak arra kente fel Isten, hogy szabadító legyen, hanem arra is felkente Isten, hogy példa legyen a nép előtt, hogy milyen az, amikor valaki szemtől szemben látja az Urat, milyen az, amikor valaki szemléli Isten dicsőségét, milyen az, amikor valaki szemtől szemben nyílt, egyenes adásban beszél Istennel. Ezt akarta Isten, hogy Mózes egy példa gyanánt szolgáljon a nép számára, azért, hogy a nép is bele szeressen Istennek a dicsőségébe, bele szeressen Istennek a jelenlétébe, és kövessék Mózest, mint példát ebben a dologban is. Ezt akarta Isten Izrael népével, ezt akarta. Tehát azt értsétek meg, hogy Mózes nem volt kiváltságos a többiek közül. Tehát nem volt az, hogy Mózes a szeretett ember, és a többiek pedig a nagy senkik. Isten azt akarta, hogy mindenki szeretett ember legyen Izraelnek a népéből. Mindenki. És ha valamiben Mózes előjárt, akkor ő abban járt elől, hogy ebben mutatott példát a nép számára, hogy milyen Isten szeretetjének lenni. És Mózesen keresztül a nép megtanulhatta volna azt, hogy hogyan tudnak ők is bekerülni Istennek a jelenlétébe, hogyan tudnak ők is Istennel beszélni, hogyan tudják ők is szemlélni Istennek a dicsőségét, hogyan tudnak ők is papokká válni. Tehát fantasztikus lehetősége volt Izrael fiainak, fantasztikus lehetősége volt. És tulajdonképpen azt kell megérteni, hogy ez... Én azt gondolom, hogy Istennek minden korszakban, akár az Ószövetséget nézzük, akár az Új Szövetséget nézzük, Istennek minden korszakban ez volt az akarata, hogy legyenek emberek, akikben ő lakhat, akiknek a lakóhelyévé válhat, illetve akik az ő lakóhelyévé válhatnak, mert ez a kettő ez együtt van. Tehát nem csak az ember, nem csak Isten lakik az emberben, hanem az embernek is Istenben kell laknia, mert ugye azt mondja a Zsoltáros, hogy Uram, Te vagy a mi hajlékunk, tehát ez azt jelenti, hogy mi is benne kell, hogy lakjunk Istenben, és Isten is lakik bennünk. Ugye ezt mondja Jézus, hogy ti én bennem, és én ti bennetek. Tehát gyakorlatilag azt akarta Isten, hogy Isten és az ember egymásba szövődjön. Ezt akarta Isten. Isten nem csak az Új Szövetségben akarta ezt, Isten mindig ezt akarta. Isten ezt akarta, mikor Ádámot és Évát megteremtette. Isten ezt akarta, mikor Énokot elhívta. Isten ezt akarta, mikor Noét elhívta. Isten ezt akarta, mikor Ábrahámot, Izsákot és Jákobot elhívta, mikor Józsefet elhívta. Ezt akarta Isten végig, ezt akarta Mózesen keresztül. Ezt akarta megvalósítani Józsuén keresztül. Igazából még az ígéret földjére való bemenetelnek is ez volt a lényege, hogy azok, akik bementek az ígéret földjére, megértsék azt, hogy Isten nem csupán azt akarja, hogy itt a földön legyenek házaink, jól lakjunk, jól büfizzünk, stb. Jól el vagyunk. Nem ezt akarta, sokkal többet akart Isten. Az ígéret földje is egy jelképe, egy szimbóluma volt annak, hogy ahogy bemegyünk az ígéret földjére, ugyanúgy, ahogy az ígéret földjén lakunk, ugyanúgy a hajlékunk kell, hogy legyen maga az Isten, az örökkévaló Isten, és mi is az ő hajlékává kell, hogy váljunk. Ezt akarta Isten Dávidon keresztül, előtte a bírákon keresztül. Nem igaz, hogy a bírákat is csak arra használta Isten, hogy megszabadítsa őket. Többet akart Isten a bírákon keresztül is üzenni, de ugye nyilvánvaló, hogy Isten üzen valamit, aztán a nép, hogy abból mennyit ért meg, az egy más dolog. A szabadításoknak, ami a bírákon keresztül volt, azoknak is sokkal több jelentősége volt. Nem csak annyi volt a jelentősége, hogy Isten megszabadította Izrael népét a midianitáktól, vagy a filiszteusoktól, hanem annál sokkal több jelentősége volt. Csak ezt már csak azok értették meg, akik a mélyére ástak a dolgoknak, akiknek a szívében volt egy Isten keresés, akik többet akartak a puszta szabadulásnál, többet akartak annál, hogy itt a földön valahogy elvegetáljanak. Azok az emberek minden korszakban megértették, hogy Isten mit akar. Isten a dávidi királyságon keresztül is, sőt, ott aztán pontosan Isten bemutatta, hogy milyen egy igazi dicséret, milyen egy igazi szolgálat Isten jelenlétében. A Lalival beszélgettünk, ahogy jöttünk, amikor jöttem, leszálltam a vonatról, és akkor jöttünk ott az állomáson, és akkor Lali felvetette azt, hogy ő úgy gondolja, és én is egyetértek ezzel, hogy a Salamoni királyság aztán szintén ezt akarta bemutatni, mert bár Salamon templomot épített Istennek, de igazából, hogyha ott az egész népnek a szíve megfordult volna, Isten felé fordult volna, akkor én abszolút nem tartom eretnekségnek azt a gondolatot, hogy bejárhattak volna az emberek a templomba, és szolgálhatták volna Istent, sőt, a saját otthonuk templommá válhatott volna, és igazából nem lett volna szükséges az a fajta szolgálat, amit ugye végeztek, ezek a különböző ceremóniák, mindenféle áldozatok, mert Isten valójában áldozatok és ceremóniák nélkül akart egy népet. Egy népet, akik szellemi áldozatokat és a saját életüket teszik az oltára, adják oda Istennek. Már tudták ezt a proféták is az Ószövetségben, hiszen az egyik proféta is felteszi a kérdést, hogy hát mit akar Isten? Égő és véres áldozatot? Tulkok vérének sokaságát, folyamát? Mit akar Isten? Nem ezt akarja Isten. Azt akarja Isten, hogy legyél hűséges és alázattal járja te Istened előtt. Ez nagyon egyszerű megfogalmazás volt már az Ószövetségben. Nem igaz, hogy az Ószövetségnek az Istene az egy irgalmatlan, kegyetlen Isten volt. Az, aki ott a Sínai hegyen megjelent hatalmas szentségben, erőben, dicsőségben, az egy irgalmas, az ugyanaz az irgalmas és kegyelmes Isten volt, mint akit mi most az Új Szövetségben szolgálunk. De hadd mondjam el, hogy akit pedig mi most az Új Szövetségben szolgálunk, az ugyanaz a szentséges, hatalmas, dicsőséges Isten, aki a Sínai hegyen is megjelent. Ez nagyon fontos, nagyon fontosak ezek az alapvetések, amiket most elmondtam, mert Isten elmondta, hogy ő bizonyságot fog tenni, eljövök hozzád a felhő homályában, eljövök hozzád felhőben, eljövök hozzád dicsőségben, azért, hogy a nép elhiggye, hogy ez nem egy humbuk az egész, amit te itt mondasz a népnek, hanem hogy elhiggye, hogy valóban én beszélek vele. Tehát magyarul Isten elmondta, hogy ő bizonyságot fog tenni Mózes mellett. De miért volt ez? Mi volt ennek a célja, ennek a bizonyságtételnek? Nem, annak a bizonyságtételnek nem az volt a célja, hogy Mózes utána elmondhassa magáról dicsekedhessen, hogy na, ti kis senkik, nullák, velem van Isten, felhő homályában jött el hozzám, látjátok, micsoda kenet van rajta, mekkora nagy ember vagyok, én vagyok itt a király, a vezető, a minden. Nem ez volt a célja, hanem az volt a célja, azért tett Isten bizonyságot Mózes mellett, hogy a nép valóban, ahogy az előbb elmondtam, lásson egy példát arra nézve, hogy milyen az, amikor Isten beszél az emberrel, és milyen az, amikor az ember beszélhet Istennel. És hogy a nép ezt megkívánja, és beleszeressen ebbe, és akkor így Isten ugyanúgy ő hozzájuk is el akart jönni a felhőben, a dicsőségben, nem csak Mózeshez. De Mózes ebben egy példa volt, és azért volt példa, mert a szíve miatt volt példa, mert ő az ő szívét az Istennek a keresésére adta, és ezért volt Mózes ebben egy nagyszerű példa, de abban volt példa, hogy a többieknek legyen ez egy lehetőség, hogy ők is, ha az ő szívüket az Isten keresésére adják, akkor ugyanaz az Isten, aki Mózesnek megmutatkozott, megnyilatkozott, ugyanaz az Isten a nép többi tagja számára, Izrael fiai számára is kinyilatkoztatja magát. Azt mondom talán, hogy ma az egyházban a szolgálati ajándékok, én azt gondolom, hogy ugyan erre vannak felkenve. Ugyanez a feladatuk a szolgálati ajándékoknak. A szolgálati ajándékoknak a hangsúly, a szerepe, hát hogy mondjam, túl is lett hangsúlyozva, és le is lett becsülve. Az egyház két szélsőségben van. Az egyik szélsőség az, amikor a szolgálati ajándéknak mindent lehet, a szolgálati ajándék a király, az Isten, igazából Isten után már csak ő következik. Neki van 25 repülője, még a gyülekezet többi tagja nyomorog, és engedelmeskedj a szolgálati ajándéknak, és amúgy neked kuss. Tehát ugye ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség pedig az, hogy tudomásul se veszem egy emberről, hogyha ő valóban szolgálati ajándék, oda se figyelek rá, nekem ő ne magyarázzon, nekem ő ne dumáljon, én tudom, hogy mit kell tennem. Igaz, hogy 600 millió problémával küszködöm, igaz, hogy bűnben vagyok, igaz, hogy házassági problémák vannak, egyéb ilyen-olyan, amolyan problémák vannak. De igaz, hogy ezt az embert Isten elküldte hozzám egy üzenettel, de nekem ő ne magyarázzon, ne dumáljon nekem, én tudom, hogy mit kell csinálni. Ez a két szélsőség. Na most nekünk a középutat kell választani, és a középút pedig az, hogy megbecsülöm a szolgálati ajándékot azért, mert ő egy példa számomra abban, hogy hogyan lehet az Istent követni. Hogyan lehet az Urat követni. Hogyan lehet az Úrnak engedelmeskedni. Ezért mondja Pál azt, hogy kövessetek engem, vagyis inkább úgy talán úgy jobb, hogy utánozzatok engem, mint ahogy én is utánzom a Krisztust. Tehát Pál rögtön, amikor azt mondja, hogy kövessetek engem, akkor az ő ennek a követésnek az irányát egyből áttolja Krisztusra. Azt mondja, hogy figyeljetek, ahogy én csinálom, ahogy én követem Krisztust, ti is ugyanígy tegyétek ezt, és akkor igazából nem is az én követőimé, hanem Krisztus követőivé váltok. És ebben, ahogy annak idején Mózes egy példa volt Izrael fiai számára, ugyanúgy ma példák a szolgálati ajándékok, ha vannak szolgálati ajándékok az egyházban, szerintem nem sok van, legalábbis itt Magyarországon szerintem nagyon kevés van, és ezeknek példáknak kell lenni abban, ahogy Mózes is példa volt, abban, hogy hogyan lehet az Urat követni, azért, hogy aztán mindenki, aki tagja a Krisztus testének, aki tagja Isten gyülekezetének, mindenki beleszeressen ebbe az Isten dicsőségének a szemlélésébe, és mindenki eljusson oda, hogy szemtől szemben beszéljen az Úrral, szemlélje Isten dicsőségét, és papokká és királyokká váljanak, mert ez Istennek a célja ma is az egyházban. Ma is ez a célja Istennek. Mindig is, Istennek mindig is ez volt a célja. És Isten mindig azon, hadd fogalmazzak így, hogy azon munkálkodott, azon mesterkedett Isten, hogy ezt a célját ő mindenképpen meg tudja valósítani. És valamilyen módon ez a cél mindenképpen meg is fog valósulni. Valamilyen módon ez mindenképpen meg fog valósulni. Na most Isten fölajánlotta ezt a népnek. Fölajánlotta ezt. És ezután ugye azt is mondta, hogy készüljetek, mert meg foglak titeket látogatni. A harmadik napon, tehát ugye volt 3 nap idejük arra, hogy erre a látogatásra felkészüljenek, megszenteljék magukat, megmosakodjanak, stb. Ugye ott azt is mondja, hogy asszonyhoz ne közelítsetek, hát ugye ennek akkor inkább egy olyas fajta, nem mintha az asszony tisztátalan lenne, ezt azért gyorsan mondom a hölgyeknek, inkább azt gondolom, hogy ennek egy olyas fajta üzenete volt, hogy teljes mértékben a szíveteket hangoljátok rá Istenre. Tehát ne, gyakorlatilag szerintem ott azt akartam mondani Isten, hogy most ne egymással legyetek elfoglalva, hanem nyugi, maradjatok csöndbe, figyeljetek most másfele, figyeljetek most, úgy mondjam, befelé, vagy fölfelé, mert Isten jönni fog. 3 nap múlva Isten jönni fog. És érdekes, hogy Isten nem jött váratlanul. Tehát nem volt ez az eljövetel, ez nem olyan volt, hogy teljesen váratlan volt, hanem ezt megelőzte egy kijelentés. Megelőzte egy kijelentés arról, hogy jönni fogok. És ez az én reménységem, hogy amikor Isten megjelenik az egyházba, az nem fog váratlanul történni, hanem lesz erről előtte egy kijelentés. És akik ezt a kijelentést meghallják, azok benne is lesznek abba az isteni meglátogatásba, ami el fog érkezni az egyházra. A 2 Mózes 19-ben, az első 13 versből, ott valamelyikben, ha jól tudom, ott van, amikor Isten azt mondja a népnek, hogy amikor eljövök, akkor nagyon vigyázzatok, ne menjetek fel a hegyre, ne érintse semmi azt a hegyet, de Isten mond utána még valamit, azt mondja, hogy de amikor hosszan halljátok a kürtzengést, akkor gyertek fel a hegyre. Tehát nem csak azt mondta Isten, hogy ne gyertek fel a hegyre, mert egy nagyon nagy szentség, egy nagyon nagy dicsőség fog megjelenni, hanem azt is mondta Isten, hogy amikor a kürtzengést hosszan halljátok, akkor feljöhettek a hegyre. Ez igazából 2 dolgot mutat meg a számunkra. Az egyik, megmutatja Isten szentségét, és megmutatja azt, hogy nem lehet csak úgy betörni Istennek a jelenlétébe, de ezt nem lehet. De megmutatja azt is, hogy ha hosszan hangzik a kürtzengés, akkor fel lehet menni a hegyre. És ez azt mutatja, ez a hosszan hangzó kürtzengés, ez Istennek egy szellemi jelzése. Ez nem a fizikai világban hallatszik ez a jelzése Istennek, hanem ez a szellemvilágban. És ezt a hosszan tartó kürtzengést akik felismerik, értitek? Akik felismerik, azok tudnak a hegyre fölmenni. Ez azért van, mert az egyházban ma folyik egy elválasztás. Az igazi imádók és a hamis imádók között, és erre vissza fogok még térni. De most hadd szaladjak egy picit előre. Az igazi imádók és a hamis imádók között. Mert ha azt mondta Jézus, és a János 4-ben olvassuk, majd ezt is meg fogjuk nézni később, ha azt mondta Jézus, hogy vannak igazi imádók, mert ezt ő mondta, hogy az igazi imádók ezt a kifejezést használta, akkor ez azt mutatja, hogy vannak nem igazi imádók is. És Isten az igazi és a nem igazi imádókat mindig is minden korszakban és a jelenlegi korszakban is elválasztja egymástól. Ezért van az, hogy nem lehetett annak idején fölmenni a hegyre, és azt mondta Isten Mózesnek, hogy mondd meg a népnek, hogy ne is érintse semmi a hegyet, az állataitokat se vigyétek oda, maradjatok távol attól a hegytől. Ez pontosan azért volt, hogy a nem igazi imádókat Isten, hogy mondjam, kiszűrje el, távolítsa magától, ne is tudjanak közel se férkőzni Istenhez. Ez pontosan azért volt, hogy megértse a nép, hogy Isten szent, és Isten szentségben lakozik, sőt, ő maga a szentség, sőt, azt mondja az ige, hogy Isten megközelíthetetlen világosságban lakozik, sőt, azt is mondja az ige, hogy Isten homályban lakozik, sőt, azt is mondja az ige, hogy Isten rejtőzködő Isten, elrejti magát tulajdonképpen, bizonyos értelemben, és ez tulajdonképpen körül zárja őt egy olyan szentség, amely miatt ő megközelíthetetlenné válik azok számára, akik nem igazi imádók. Értitek? És ezután, mikor ez így kiderül, hogy nem lehet csak úgy betörni Isten jelenlétébe, ezután valamikor, nem tudom, hogy mikor, érzem, hogy ez prófétai beszéd, amit mondok, valamikor el fog hangozni hosszan a kürtzengés, és akkor meg fog nyílni a lehetőség, és Isten népe fel tud menni Isten hegyére, és be tud menni Istennek a jelenlétébe, de csak az igazi imádók. És jelenleg az egyházban tombol a hamis imádás. Tombol a hamis imádás. A hamis tanok. A hamis tanok a kegyelemről, a hamis tanok a hitről, mert a hitről is sajnos már úgy érzékelem, hogy vannak hamis tanok. Ez össze van vegyítve tulajdonképpen ezzel a hiper kegyelem tanítással, aminek az a lényege, az egyik lényege, hogy te mindenféle szenvedés és az evangéliumért való szenvedés és felelősségvállalás nélkül bármit elérhetsz, bármit megkaphatsz, minden a tiéd. És tulajdonképpen egy rész igazságot emel ki, és azt rész igazságot emelnek ki, és azt hangsúlyozzák úgy, mintha teljes igazság lenne, és ettől válik az egész hamissá. És létrehoz ez, felépít egy hamis istenképet, azokban, akikben még ez nem épült fel, de most épül, és ez létrehoz egy hamis imádást. Hamis istenkép, és a hamis istenképnek a hamis imádása, és a hamis istenképnek a szolgálata, imádata. Más Jézus, más szellem, más evangélium. Én meggyőződésem, és ezt kimerem jelenteni, hogy akik ma ezt a fajta kegyelem tanítást, kegyelem vonalat képviselik, ezt a hyper grace, tehát ezt a hiper kegyelem vonalat, meggyőződésem, hogy ők egy más Jézussal vannak, egy más szellemmel vannak betöltekezés, egy más evangéliumot hirdetnek, és egy hamis istenkép épül fel az életükben. És ezt teljesen egyértelműen lehet látni. És ezeknek az embereknek a számára az az üzenet, hogy nem fognak tudni a hegyhez közelíteni, és nem fognak tudni felmenni Istennek a hegyére, csak azok, akik meghallják a hosszan szóló kürdzengést, és ezt fel kell ismerni. Ezt fel kell ismerni. És ezt nem mindenki fogja meghallani, én azt gondolom. Nem mindenki fogja felismerni, hogy ez az. És az volt Istennek az akarata egyébként, az egész néppel kapcsolatban az volt Istennek az akarata, hogy ismerjék fel, amikor az a kürdzengés hangzik, és ez által fel tudjanak menni a hegyre. De az, hogy felismerik-e vagy sem, ez a szívüknek az állapotától függ. Ez a szívüknek az állapotától függ. És nagyon érdekes, mindent elárul az, hogy a nép hogyan reagált erre a fantasztikus lehetőségre. A 2 Mózes 20-hoz lapozzatok, és ott melyik igét is írtunk fel, Ali? 2 Mózes 20. Hát ott egy nagyon érdekes igét olvasunk.
2 Mózes 20:18-19.
Igen. 2 Mózes 20:18-19.
Az egész nép pedig látja a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürdzengését és a hegy füstölgését. És látja a nép, és megrémült, és hátrébb állt. És mondta Mózesnek, mondanának Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk.
Nyilvánvalóan van ennek a versnek egy folytatása is, a következő vers, de azt most nem, ugye? De azt hiszem, azt nem olvastuk most fel.
Mózes pedig mondta a népnek, igen, ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsem, vagy megpróbáljon.
Amen. Tehát látjátok?
Még egy rész. Igen? És hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.
Amen. Így van. Tehát látjátok? Látja a nép azt, ami a hegyen történik, a mennydörgést, a villámlást, a kürtzengést, tehát ott valami olyan hang hallatszott, ami olyan lehetett, mint ez a kürtzengés, egy mennyei kürtzengés volt, most hadd mondjam így. Tehát a nép láttak, hallottak mindent, és hoztak egy döntést, hogy ezt mi nem akarjuk. És hátrább álltak. Tehát nem csak akkor álltak, nem csak akkor nem mentek oda, amikor Isten azt mondta, hogy még ne gyertek oda, hanem plusz még, amikor oda mehettek volna, amikor már hallatszott a kürtzengés, és oda mehettek volna, akkor még nem csak azt csinálták, hogy ott maradtak egy helyben, hanem hátrább álltak, értitek? Hátrább álltak a népnek ez nem kellett. A szentség, Isten szentsége, Isten dicsősége az, ahogy megjelent Isten, ez megriasztotta őket. Egyébként azt is olvassuk például más helyen, hogy Mózes még közelebb ment. Tehát ráadásul, ahogy ők távolodtak, úgy Mózes meg még ráadásul közelebb is ment. Egyre közelebb ment. Tehát ez megdöbbentő, hogy az egyiket riasztotta ez a szentség, a másikat meg vonzotta ez a szentség. Az egyik minél hátrább akart menni, amikor meglátta ezt a szentséget, a másik pedig egyre közelebb akart menni, és teljesen bele akart kerülni, hogy feloldódjon ebben a szentségben. Pedig ott azt mondja, és ugye azt mondja a nép, hogy figyelj Mózes, nem akarunk mi beszélni, Istene, beszélj te, aztán majd mondd el, mi meg engedelmeskedünk. Hát gyakorlatilag igazából ennek az volt a lényege, hogy figyelj, beszélj Istennel, mondd el, Isten mit mondod, mi meg azt csinálunk, amit akarunk, vagy mi majd eldöntjük, hogy majd engedelmeskedünk-e, vagy sem. Nem ezt mondták, de igazából valójában ez volt a szívükbe. És Mózes, még, látjátok, még Mózes még akkor is mondta nekik világosan, ne féljetek, mert igazából Isten nem megölni akart titeket, nem azért jött, amit ti gondoltok, hogy meghalunk, hogyha Istennel beszélünk, ugye még ott a nép, még más igékben is olvassuk, hogy a nép ott, hát ott most hadd mondjam így, hogy ott rinyáltak, hogy jaj, mi lesz velünk, hát meghalunk, ne beszéljen az Isten, mert például ott, amikor hallották, hogy beszél az Isten, még ott is kiakadtak, és mondták, ne, Isten ne beszéljen, mert meghalunk, ezt nem tudjuk tovább elviselni. De igazából Isten, tehát Mózes itt is elmondja, hogy Istennek abszolút nem ez volt a célja, nem akarta, hogy a nép meghaljon. Ugyan más helyen mondja Isten, hogy igen, jól mondja a nép, valóban, ez mind így van, ahogy mondják, de ugyanakkor nézzétek meg, itt is mondja Mózes, hogy ne féljetek, mert Isten azért jött, hogy megpróbáljon titeket, azért jött, hogy kiderüljön, hogy mi van a ti szívetekben, és azért jött, hogy az ő félelme legyen előttetek, és ne vétkezzetek, tehát magyarul, az volt a célja Istennek, hogy az ő meglátogatása, az ő szentsége, az ő jelenléte olyan hatással legyen az ő népére, amely hatás egy Isten félelmet hoz létre bennük, aminek az eredménye lesz az, hogy ők nem fognak vétkezni. És itt hadd mondjak valamit ezzel kapcsolatosan. Itt is az egyházban van két hatalmas nagy szélsőség. Ugye az egyik nagy szélsőség, amit az előbb már említettem, ez a hiper kegyelem tanítás, hogy hát ha elmegyek házasságot törni, akkor is velem van az Úr, ha kuplerájba járok minden nap, akkor is velem van az Úr, mindegy, bármit csinálok, az Úr velem van, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez az egyik szélsőség. Másik szélsőség meg az, amikor csak a halálról beszélnek feltámadás nélkül. Feszítsd meg a hústestet, dögölj meg kell halnod, értsd meg, mindenedet le kell tenned, kész, erőfeszítést, értsd meg, nehogy azt hitt, hogy itt a földön neked akármilyen örömöd is lesz, mindenért szenvedni kell, barátom. Teljes megfeszítése az óembernek, és janicsárképző, halleluja, és bírd ki, és majd 70 év múlva majd a mennybe valahogy, fogatlanul, meg lábak nélkül, minden, de valahogy majd besétálsz, addig viseld el, hogy beteg vagy, nem fog az Isten meggyógyítani, számláidat nem fogod tudni kifizetni, és hát adjál hálát az Úrnak, hogy egyáltalán még a szabad ég alatt vagy, és süt a nap, és nagyon jó, halleluja. És ugye ez a másik szélsőség, és hát ugye mondják, hogy hát győzd le a bűnt, harcolj a bűn ellen, és győzd le a bűnt. De szeretném neked elmondani, szeretnélek kiábrándítani. Minél többet harcolsz a bűn ellen, a bűn annál inkább győzni fog fölötted. Mert a bűnnel nem harcolni kell, hanem megszabadulni kell tőle, és ezt pedig Jézus tudja elvégezni, illetve ő elvégezte a kereszten, és ennek kell realizálódni az életünkbe. És tulajdonképpen ezt kell megérteni, hogy a szabadulás, tehát a bűntől való szabadulás és a bűn fölötti győzelem, az Isten jelenléte hozza el az életünkbe. Tehát az, amikor Isten jelenlétében vagyunk. Nem véletlenül mondja azt a 2. Mózesben, az egyik helyen mondja az ige, ott nagyon sok ige van, hogy ezt csináljátok, azt tegyétek, stb. És közöttük hirtelen ott van az ige, szinte ott elrejtőzik a többi ige között, hogy egyébként pedig tartsátok meg az én szombatjaimat, mert én vagyok az Úr, aki megszentelt titeket. Hát nem is értettem sokáig, hogy jön össze a szombat, meg az, hogy az Úr megszentelt. Úgy jön össze, hogy a szombat az igazából Istennek a jelenléte, az Istennek a nyugalma, az a jelenlét, amibe bemegyünk. És ez a jelenlét, mikor ebbe belépünk a szombatba, Isten jelenlétébe, akkor ebben a jelenlétben Isten meg tud minket szentelni. Ezért kell újra és újra belépnünk Isten jelenlétébe, újra és újra kell keresnünk Isten, törekednünk kell arra, hogy legyen az Istennel találkozásaink. Igen, el szoktuk mondani, és mindig elmondjuk, hogy a nagyon nagy mennyei élmények önmagában az emberben nem hoznak változást. Ez igaz, de abban az emberben viszont, aki valóban keresi az Istent, igenis változást fognak hozni, mert inspirálni fogják arra, hogy még jobban keresse az Istent, még jobban adja magát oda az Úrnak. És ezért nekünk szükségünk van arra például, hogy amikor olvassuk az igét, akkor az ige ne csak betű legyen előttünk, hanem élővé váljon a Szent Szellem által megelevenített igévé váljon az ige, mikor olvassuk az Isten igéjét. Mert ezen keresztül is jön az a hatás, ami megszentel bennünket folyamatosan. Szükségünk van arra, hogy amikor imádkozunk, vagy akár mikor itt a gyülekezetben dicsérjük az Urat, szükségünk van arra, hogy Istentől kapjunk érintéseket, hogy bemenjünk Istennek a jelenlétébe, hogy a Szent Szellem ránk szálljon, mert ezen keresztül is egy olyan hatás ér minket, ami ezt a megszentelést munkálja az életünkbe. És de ezt kell megérteni, hogy a bűn fölötti győzelmet az nem az hozza, hogy én teljes neki feszüléssel, teljes erőbedobással harcolok a bűn ellen, és én legyőzöm a bűnt. A bűn fölötti győzelmet az hozza, hogy Jézus megszabadított a bűntől, és én beleszeretek Istenbe, és ennek következtében, ahogy egyre jobban beleszerelmesedek Istenbe, ez a szerelem realizálja, létrehozza az életembe folyamatában azt, amit Jézus elvégzett a kereszten. Mert én nekem nem az a lényeg, hogy a bűnt gyűlöld csak önmagában, érted? Például mondok egy példát. Vannak alkoholisták, akik gyűlölik az alkoholizmust. De nem szeretik Istent, nem tértek meg, nem születtek újjá. Csak amit csinálnak, azt tudják, hogy nem jó, mert miből tudják? Van, hogy tönkrement a házasságuk, elvesztették a munkájukat, lehet, hogy magasan kvalifikált emberek voltak, de leitták magukat, lezüllöttek, elvesztették mindenüket. Nyilvánvaló, hogy egy normális ember ezután nem fogja azt mondani, hogy hát ez egy nagyszerű dolog volt, erre vágytam egész életemben, végre annyit ittam, hogy elértem, hanem hát nyilvánvaló, hogy aki normális, és ezt végig gondolja, az azt mondja, hogy akkora hülyeséget csináltam. De ettől ő még nem fogja nem tudja ezt a dolgot legyőzni. Lehet, hogy meg tud belőle szabadulni, de ahogy egyik nap hallottam valakitől, egy nagyon jó példát mondott, azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy a világ fiai úgy tudnak, ha megszabadulnak egy bűnből, akkor jön helyette egy más. És például felhozott egy példát. Például, hogy aki nagyon erős dohányos volt, és ő abba hagyja a dohányzást, lehet, hogy meg tud tőle szabadulni, de rendkívül ingerült lesz tőle. És például lehet, hogy utána annyit zabál, hogy elhízik. Ugyanez megvan az alkoholistáknál is, hogy például lehet, hogy ki tud jönni az alkoholizmusból, de megjelennek helyette más tünetek, amik addig nem voltak. De gyakorlatilag a világi ember megszabadul a hústesti természetnek az egyik, mit tudom én, gyümölcsétől, és kinő ugyanazon a helyen egy másik gyümölcsterem. Érted? De ettől, és látszólag győzelem, de ettől ő még nem jutott győzelemre, mert lehet, hogy gyűlöli a bűnt, de nem szereti Istent. És nekünk nem a bűnt kell gyűlölni csak, hanem nekünk Istent kell szeretnünk. És az Isten szeretésünknek kell az egyik része legyen az, hogy hát persze, egyébként gyűlöljük a bűnt, mert annyira szeretjük Istent, hogy gyűlöljük a bűnt. És ennek a szeretetnek a következménye az, hogy minket Isten olyan módon tud megszabadítani, hogy nem az lesz, hogy megszabadulunk egy gyümölcstől, és jön helyette egy másik rossz gyümölcs, hanem teljes, valódi szabadulást tud az Isten elvégezni az embernek az életében. De hogyan is jutottunk ide? Igen, tehát a két szélsőség. A két szélsőség között ezt kell megtalálni, hogy Isten jelenlétébe kell bemenni, és kell, hogy Isten gyakoroljon ránk olyan hatást, ami létrehozza bennünk az ő félelmét. Tehát az, hogy őt féljük, hogy őt szeretjük, és ezért nem vétkezünk. De nem vétkezünk, hogy összeszorítjuk a fogunkat, és arra gondolok, egész nap arra gondolok, hogy ma mit a milyen példát hozzak fel. Ma nem rabolok bankot, és akkor egész nap erre gondolok, ma azért se fogok bankot rabolni. Ma azért se fogok. Ma 3 hét múlva biztos bankot fogok rabolni. Egy közelebbi példa, mit tudom én, ma nem követek el, mit tudom én, nem gyújtok rá, vagy nem, ma nem paráználkodok, és akkor egész nap erre gondolok, ma nem fogok paráználkodni, és akkor 3 hétig bírom, és már elmondhatom, na már 3 hete nem paráználkodtam, vagy nem dohányoztam, vagy nem, mit tudom, nem vertem a feleségemet, vagy nem tudom, milyen példát mondjak. De a 4. héten biztos, hogy bele fog esni. És az, akit az Isten megszabadított, annak nem kell erre gondolnia, hogy erőfeszítés, ma nem fogok vét, ma megmutatom az Isten és az angyalok előtt, és mindenki előtt, hogy ma azért se fogok vétkezni. Tehát akit az Isten megszabadított, annak nem kell ilyeneken gondolkodnia. Annak ez nem jut eszébe, ez a dolog. Az Úrral van elfoglalva az ő gondolata, és Isten ezt akarta a népében elvégezni. Már az Ószövetségben, értitek? Az Ószövetségben egy olyan hatást akart gyakorolni Isten, aminek a következtében például, most hadd mondjam ezt ki bátran, mert én úgy gondolom, hogy ez így van, Isten olyan hatást akart gyakorolni a népére, hogy aminek a következtében a nép megtér, és újjászületik, és beléphetnek a papságba. És nem vétkeznek. Istent félik, és nem vétkeznek. Óriási lehetőségük volt. Óriási lehetőségük volt, és ők nem éltek ezzel a lehetőséggel. Hátrább álltak. Nézzük tovább, hogy ennek a hátrább állásnak mi lett a következménye. Figyeljetek, Isten még mindig nem mondott le a népről. Nagyon érdekes, két érdekes igét olvassunk fel. Lapozzatok a 2 Mózes 24-hez. Ha követni fogtok most engem, és ezt a fonalat tartjátok a gondolataitokba, akkor majd megértitek, hogy hova akarok eljutni, de muszáj ezt így végigfejteni, hogy hogy lehessen látni, hogy hova szeretnék eljutni. Tehát nézzük meg most a 2 Mózes 24-ben, az 1-től 3-ig, majd utána megint szintén a 24-ből a nem tudom hányas verseket dalali tudja. Elfelejtettem.
És mondd a Mózesnek, jöjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb, Abihu, Izrael vénei közül 70-en, hajtsátok meg magatokat előtte távolról. És csak Mózes közeledjék az Úrhoz, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön föl vele. Elment azért Mózes, és elbeszéli a népnek az Úr minden beszédét, és minden rendelését, az egész nép pedig egyező szóval felelte, és mondván, mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. 12-től 18-ig. És szól az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott. És átadom neked a kőtáblákat, a törvényt, a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítsanak. Fel kell azért Mózes, és az ő szolgája Józsué, felment Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig ezt mondta, várjatok itt ránk, míg visszatérünk hozzátok, ímé Áron és Húr veletek vannak, akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felméne Mózes a hegyre, felhőborítá a hegyet, és az Úr dicsősége száll alá a Síné hegyre, felhőborítá azt 6 napon át, a 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt Izrael fiainak szem előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején, és beméne Mózes a felhő közepébe, felméne a hegyre, 40 nap, 40 éjjel volt Mózes a hegyen.
A 2 Mózes 19-ben, ugye abban az első 13 versben még azt látjuk, hogy ha halljátok a kürzengést hosszan, akkor mindenki följöhet, ugye aki hallja. 2 Mózes 20-ban már azt látjuk, hogy a nép hátrább állt, ők ezt nem akarták. 2 Mózes 24-ben már azt látjuk, hogy a vének, 70 vén, ugye? A vének följöhettek ugyan egy ideig, de csak távolról hajolhattak meg az Úr előtt. Tehát a nép és a vének között is, a nép többi tagja, figyeljétek, ez döbbenet, a nép többi tagja és a vének között is volt már egy elválasztódás. A nép már nem jöhetett fel. Tehát a 2. Mózes 24-ben azt olvassuk, hogy a nép nem jöhet már fel. A vének mehettek egy ideig a hegyre, de csak távolról láthatták az Urat. Ez is nagyon nagy hatást gyakorolt rájuk. Na hát persze aztán, na mindegy, ebben nem akarok belemenni, de ha jól tudom, akkor később például, akik lázadtak Mózes ellen, azok között is voltak olyanok, akik látták az Urat. És látjátok, hogy mégis ez a látás, az Isten látás az ő életükben valóban nem hozott változást, mert a szívüket nem adták valójában az Isten keresésére. Tehát döbbenetes, ezt figyeljétek meg, csak gondolkodjatok el ezen. A nép és a vének között is lett már egy elválasztódás, egy szakadék. Mert a vének még mehettek egy darabig, és távolról láthatták az Urat, de a nép már nem mehetett fel a hegyre sem. Értitek? Előtte még fölmehettek volna, de mivel az ő szívükben hoztak egy döntést, hogy nem, ők ezt nem akarják, ennek a döntésnek a következtében lett az, hogy valóban egyébként, amit ők mondtak, hogy Isten szent, és nem közelíthetünk hozzá, ugye, meg nem akarunk, mert meghalunk, meg mit tudom, hogy mi leszünk, ugye ez volt az ő indokuk. Amit ők megvallottak, amit ők kimondtak, az létre is jött az életükben, valóban utána a szentségnek, az ő számukra, nem az volt az üzenete, hogy közelebb Istenhez, hanem az, hogy távolabb Istentől. Ez döbbenet. És ugyanakkor a vének fölmehettek, én nagyon sokat töprengtem ezen most a héten, ahogy készültem erre az üzenetre, fölmehettek egy darabig, de nem közeledhettek Istenhez odáig, ameddig Mózes elmehetett. És itt jön az újabb elválasztódás. Mózes kezdett elválasztódni nem csak a néptől, hanem már a vénektől is. Mert Mózes mehetett tovább is, mert ugye később azt olvassuk, hogy a 12-es verstől a 24-es fejezetbe, hogy most pedig Mózes jöjjön föl, de ide már a vének nem jöhetnek. Józsuét vitte magával Mózes. Józsuét vitte magával. Józsuénak a szívébe volt egy hatalmas istenkeresés. Annyira, hogy amikor Mózes, ugye olvasok másén az igéből, amikor Mózes elment beszélt Istennel, és ugye elment ugye a sátorból, mert már végezte a feladatait, akkor azt olvassuk, hogy Józsué még ott maradt. Józsué még tovább maradt. Józsué ekkor alapozta meg igazából a szolgálatát, ott Isten jelenlétében. Ezért lehetett Mózes mellett Józsué, mert egy hatalmas istenkeresés volt a szívében. Ezért ő fölmehetett. Én úgy gondolom, hogy ő fölmehetett a hegyre Mózessel együtt, mert itt azt olvassuk, hogy Józsuét vitte magával. Ugyan nem látjuk azt, hogy Józsué meg Isten nagyon ott beszélgettek volna, ott Mózesről olvassuk, hogy aztán bement a felhő közepébe, stb. De úgy gondolom, hogy Mózes nagyon sok olyan, vagyis Józsué nagyon sok olyan dolognak a szemtanúja lehetett, amit nem láthattak már a vének sem. Értitek? Egy óriási elválasztódás történt már akkor. És nézzétek meg, hogy ugyanezt az elválasztódást lehet látni ma az egyházba. Mert azok az emberek, akik lent maradtak, és nem mentek fel a hegyre, és figyeljetek ide, mert ez óriási üzenete van ennek. Mózes fölment a hegyre, és ő neki megjelent az Úr felhőben. De mit látott lenn a nép? Tüzetlen, ők úgy látták, mintha tűzben égne az egész hegy, és azt hitték, hogy Mózes fölment erre a hegyre, ami ég a tűzben, és napok elteltek, és azt hitték, hogy Mózes meghalt. Teljesen hústesti módon gondolkoztak. És akkor jött az aranybórjus történet, amikor azt mondták Áronnak, hogy hát csinálj nekünk valamit, mert találjunk már ki valamit, mert Mózessel nem tudjuk, hogy mi lett. És ez ma aranybórjú, azt tudjuk, hogy Egyiptomnak az egyik sajátossága, jellegzetessége volt az egyiptomi vallási kultúrának, ez az aranybórjú, és gyakorlatilag Izrael fiai ugyanezt készítették el. Ez azt jelentette, hogy ők kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki a szívükből. Egyiptom ott volt a szívükbe, és nagyon érdekes, hogy ott voltak kinn a pusztában, a hegy előtt, a hegy messze voltak a hegytől, de látták a hegyet. Látták a hegyet, hogy a hegy, ők ugye úgy látták, hogy tűzben ég. Tehát most mindegy, hogy az ott felhő volt fönt a hegyen, de gyakorlatilag tudták, hogy a hegyen ott van Isten jelenléte. Ott volt Isten jelenléte, nem is olyan messze tőlük. És közben Egyiptom realizálódott, Egyiptom, az egyiptomi valóság jött ki a szívükből. Nem ugyanezt látjátok ma az egyházban. Isten nincs messze tőlünk. Mindenkinek van Bibliája, akik gyülekezetbe járnak. Mindenki számára elérhető az Istennek a közelsége. Ki tudják nyitni a Bibliájukat, tudják olvasni, tudnának imádkozni. Az Úr megtanítaná őket arra, hogy hogyan lehet élő kijelentést venni az igéből. És akkor kijön a szívükből az aranybórjú, az Egyiptom, a világ. És közben Isten nincs messze, ez a döbbenetes, közben Isten nincs messze tőlük, értitek? Nincs messze tőlük. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben, ugye Pál apostol, hogy hát Isten mindenkinek kijelölte a lakóhelyét, azt, ahol lakjon, hogy keresse az Istent, mert egyébként nincs egyikünktől sincs messze. Igazából azt még annak idején a teológián a görög tanárom mondta, hogy kicsit pontosabb fordítás lenne az, ha úgy fordítanánk, hogy külön-külön egyikünktől sincs messze. Ez azt jelenti, mindenki számára a földbolygó, nem mind a 6 milliárd, vagy nem tudom hány embere számára, külön-külön is elérhető az Isten, egyiktől sincs messze. De az nyilvánvaló, hogy ugye a meg nem tért emberek az egy más kategória. De most nézzük meg azokat az embereket, akik valamikor újjászülettek, vagy inkább hadd mondjam így, mert már lassan ezt sem merem kijelenteni, hogy újjászülettek, valamilyen isteni hatás következtében kikötöttek valamilyen gyülekezetben, és azóta ott élik az életüket, hetente eljárnak a gyülekezetbe, és építik az egyház rendszert, amiben benne vannak. Ezek az embereknek elvileg volt valami találkozásuk az Úrra, valamit érzékeltek, tapasztaltak Istenből, valamit valamikor. Vettek egy Bibliát, olvastak néhány könyvet, tehát igazából azért azzal tisztába kell, hogy legyenek, hogy nincs messze tőlük Isten. A hegy ott van egészen közel. Igaz, hogy nem mehetnek fel a szívüknek a keménysége miatt, és a világ miatt, ami benn van a szívükben, ezért ők ezt a hegyet úgy látják, mintha tűzben égne. Ugye ez a szentség. De valójában ott van közel hozzájuk a hegy. És ott van közel hozzájuk a hegy, és ők mégis készítik az, sőt nem csak elkészítik, hanem imádják az aranybórjút. Gondoljátok végig ezt a történetet. Elkészítik az aranybórjút, lent táncolnak, imádják az aranybórjút, örülnek, boldogok. És közben tőlük egy, mit tudom, kőhajításnyira, vagy kettő kőhajításnyira esetleg ott van a hegy, amelyen ott van Isten jelenléte, és amelyen ott van fönn Mózes. Döbbenet. Tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy Mózes elutazott egy másik városba, elment New Yorkba, és ott fölment a, mit tudom én, fölment valamelyik felhőkarcolóba, és akkor ott nagy messzeségben ott valamit beszél Istennel, a föld túloldalán. Ezt ne így képzeljétek el. Ott volt a hegy egészen közel, csak nem mehettek föl. De ott volt közel. És ott a hegy közelségébe, az Isten jelenlétének a közelségébe az Egyiptom valósága jött ki a szívükből. És ma ez az egyház, a látható egyház. Ez ma a látható egyház. Itt van Isten közel, mert nincs messze Isten. Nem érezzük, de közel van. Közel van. De igazából, ami elhomályosítja ezt a közelséget, mert ma nagyon sok minden elhomályosítja ezt a közelséget, ez a bűn. A bűnök pontosabb, a vétkek. Ahogy mondja a próféta, hogy a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől, mondja a népnek, Izrael fiainak. Ma Ugyanezt lehet látni. Aranybórjú. El van készítve az aranybórjú, ami azt jelenti, hogy a világ, a világi kultúra, a világi mentalitás, a világi viselkedés van bent a gyülekezetekben nagyon sok helyen. Az ige hirdetésben, a dicséretben, a szolgálatokban, mindenben. A egymás felé való viszonyulásba, testvérek felé való viszonyulásba, emberek felé való viszonyulásba, a szegények felé való viszonyulásba. Döbbenetes látni ma például, hogy ahogy hallunk ilyen történeteket több helyről, hogy bizonyos meg a gyülekezetekben, és most név nélkül mondom, milyen aljas módon viszonyulnak a szegényekhez, mennyire lenézik a szegényeket, mennyire semmibe veszik a szegényeket. Most ne értsetek félre, nem kommunát akarunk alapítani, és nem kell eladnod a vagyonodat, ne ijedj meg stb. Tehát nem erről beszélek én, hanem arról beszélek, hogy azért emlékeztek rá, olvassuk a Galata levélben, mikor Pál azt mondja, hogy fölmentem Jeruzsálembe, és találkoztam az apostolokkal, és megegyeztünk, kezet nyújtottunk egymásnak, és akkor mondják, gyakorlatilag azt mondták az apostolok, a többiek, apostol Péter, János, meg a többiek azt mondták Pálnak, figyelj, mi nem szólunk bele, hogy te mit csinálsz, tedd azt, ahogy az Úr vezet téged, hirdesd, amit képviseled azt, amit úgy érzed, hogy valóban az Úr tanít neked. Csak egyről ne feledkezz meg, a szegényekre legyen gondotok, és ott Pál mondja, hogy egyébként ezt mi mindenkor is betartottuk. Tehát ez egy egyértelmű dolog volt az első keresztények között. Akármennyi tévejgés, meg mit tudom én, sok minden megjelent már ott is közöttük, de valahogy az egy egyértelmű dolog volt, hogy a szegényekről, az árvákról és az özvegyekről nem feledkeztek meg. Ma ez a lelkület, azt kell mondom, hogy kiveszett a látható egyházból. Ma azt kell mondom, hogy a legtöbb gyülekezetből kiveszett ez a lelkület. Azt mondják nagyon sok helyen, a szegény vagy, vesd magadra. Igen, nagyon sok ember van, aki valóban magának köszönheti az életmódja, meg az egyéb butaságai miatt a szegénységet. De vannak emberek, akikre valóban az Isten rámutat, és azt mondja, hogy ennek az ember számára kegyelmezni kell, és fordulj oda hozzá, és emeld föl. És nézzétek meg, csak egy példát mondok nektek. Én járok ilyen szakirányú továbbképzésre teológiából, mert úgy érzem, hogy most megint ezzel foglalkoznom kell, és nem is bántam meg ezt a döntésemet. És ott mondta egyik évfolyam társam, hogy olvasta nemrég valahol, hogy a krisnások állítólag valami brutális növekedésen mentek át az elmúlt évekbe, és ennek egész egyszerűen egyetlen egy oka van, a legfőbb oka az, hogy rendszeresen ételt osztanak egyre több helyen, és egyre több helyen odafigyelnek a szegényekre. Értsétek, és ne értsétek félre, de csak azt nem tudtuk elérni, most nem akarok senkit bántani, annyit nem lehetett, nem tudtunk elérni, hogy néhány gyülekezet összefogjon, és mitől nem rendszeresen, csak időközönként, ahogy a gyülekezetek tehetik, kiálljanak és ételt osszanak, egy levest, egy meleg levest. Tudjátok, hány ember van ma Magyarországon, aki nem eszik meleg levest? És ennyit nem tud ma az egyház megvalósítani. Mindenki el van foglalva a saját kis pitiáner szemétdombjának, királyságának az építésével. És ezért van az, hogy ugyanakkor meg elszigetelődnek azok az emberek, akiknek valódi Isten keresés van a szívükben, mint ahogy Mózes is egyébként elszigetelődött a néptől, mert elszigetelődött, mert egyébként, ha volt a néppel neki beszélni valója, az nagyon sokszor csak annyi volt, hogy a lázadásokat kezelni kellett, mert egyébként nem igazán szívlelték sokan Mózest, azért, mert ő Isten jelenlétében élt. És ezért lehet látni, hogyha te ma Istent keresed, és egyedül érzed magad, akkor tudd meg, hogy ez többek között annak az is az oka, hogy ma az egyházban, és ez mindenütt így van a világon, nagyon kevés ember van, aki Istent keresi. Ez az igazság. Ez David Wilkerson is rájött erre, A.V. Tozer is rájött erre, Leonard Ravenhill is rájött erre, és hadd menjek vissza, John Wesley is rájött erre, pedig ő nem most élt, Jonathan Edwards is rájött erre, ő is rájött erre, megyek még visszább. Kempis Tamás is rájött erre, ugye ő az a katolikus szerzetes, aki valóban egy újjászületett ember volt. Menjek még visszább az egyháztörténelembe. Minden egyháztörténeti korszakból találsz embereket, akik rájöttek erre. És rájöttek erre, hogy azok az emberek, akik fölmennek a hegyre, és bemennek a felhő közepébe, mint ahogy Mózes is bement, azok el fognak szigetelődni. Ezt nem azt mondom, hogy erre kell vágyni, meg nem, én sem nem remetének készültem, én sem nem volt ilyen álmom, hogy bárcsak remete lehessek, meg szerzetes, mit tudom én. Nincsenek ilyen álmaim, de ezt meg kell érteni, hogy az Isten kereső emberek bizonyos értelemben elszigetelődnek. Elszigetelődnek attól a tömegtől, aki nem az Istent keresi, hanem egy aranyborjút, vagy mit tudom én, mit imád. És hogy mit látok az egyházba, és így értek el, hogy erről beszélni kell. Most érzem azt, hogy erről beszélni kell. Mit látok ma az egyházba? Hát mutatok nektek két ígét. Az Ezékiel 10-hez és az Ezékiel 11-hez lapozzunk. Két ígét olvassunk fel. Próbálok az idővel jól gazdálkodni, és próbálok nem... Ezékiel 10-ben és a 11-ben.
Ezékiel 10, 18, 19.
Igen.
És elvonul az Úrnak dicsősége a ház küszöbétől, és áll a kérubok fölé, és fölemelik a kérubok szárnyaikat, és fölemelkedének a földről szemem láttára, kimentökben, és a kerekek is mellettök, és megállának az Úr háza keleti kapujának bejáratánál, és Izrael Istenének dicsősége a valap felül ő rajtuk.
Oké,
Ezékiel 11, 22, 23. És fölemelik a kérubok szárnyaikat, és a kerekek mellettük, és Izrael Istenének dicsősége rajtok felül vala. És felszáll az Úrnak dicsősége a város közepéből, és áll a hegyre, mely a várostól keletre van.
Mi történt? Kiment Isten dicsősége a városból, Jeruzsálemből. Ezt látta Ezékiel. És a várostól keletre lévő hegyre ment föl Isten dicsősége. Ez egy látomás volt, de ennek van egy jelképe, vagy egy üzenete mára. És az üzenete mára, és ezt hadd mondjam ki nyíltan, tetszik, nem tetszik, én azt látom, és egyre több bizonyságom van erről. Egyébként ezt láttam 10-12 évvel, sőt 14-15 évvel ezelőtt is, ez már megfogalmazódott bennem. Csak ugye nyilvánvaló, hogy ahogy teltek az évek, úgy lett erről egyre több bizonyosságom, hogy ezt tényleg Isten mutatta nekem. Hogy ahogy Isten dicsősége ott folyamatában, mert nézzétek, Ezékiel 10, ott még azt látjuk, elment a kapuhoz, ugye? Ott még a kapuhoz ment. 11-ben már mit látunk? Kiment a városból, és fölment a hegyre. Isten dicsősége, fölemelkedett. Én ugyanezt látom, nézzétek meg, 91-ben tértem meg én is. Egy nagyon nagyszerű ébredési korszak volt akkor Magyarországon. Én az elmúlt 22 év alatt a következőt láttam. Azt láttam, hogy folyamatosan a kenet megy le ezekről a látható egyházszervezetekről, folyamatosan megy a kapuhoz, ami azt jelenti, hogy még itt van, de már nem benne a templomban van, hanem már inkább a kapuhoz közel van. Utána egyszer csak azt lehetett látni, hogy már elment, és kiment a városból. Kiment az egyházból, az egyház szervezetekből, a látható eklézsiából kivonult Isten dicsősége. Ez meggyőződésem. És én nagyon sajnálom, de én ezt látom, amit ma a tömegek tapasztalnak az Isten tiszteleteken, az nem a Szent Szellemnek a kenete. Az nem a Szent Szellemnek a kenete. És egyébként ezt sokan látják, még azok közül is, akik ebbe benne vannak, és sírnak is emiatt, szenvednek is emiatt. De ez nem a Szent Szellem kenete, ami ott van, ezeken a helyeken. Azért, mert elment Isten dicsősége. És hova ment Isten dicsősége? Elment egy hegyre. De azt a hegyet mi el tudjuk érni. Nézzétek csak, Zsidó 12-höz lapozzatok. János 4, azt is megmutatom majd mindjárt, de most direkt cseréltem. Zsidó 12-höz lapozzatok. Egy nagyon érdekes igét. És megmutatom nektek, melyik hegyre ment az Isten dicsősége.
Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 18-as verszaktól. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez és szélvészhez, trombita harsogáshoz, mondások szavához, amelyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk a szó. Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt, még ha oktalan állat éri is a hegyhez, megkövesztessék, hogy nyillal lövetessék le. Oly rettenetes volt a látomány. Mózes is mondá, megijedtem és remegek. Járultatok Sion hegyéhez,
az élő Istennek városához, és a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez, az egyházhoz, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amelyet jobbat beszél, mint Ábel vére. Figyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekben vagyon, akinek a szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háladatosak, amelyeknél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
Amen. És most lapozzatok vissza János 4-hez. János 4, 24.
De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten szellem, akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.
Na, szóval mit láttok a zsidó 12-ben, hogy összehasonlítja a zsidókhoz írt levél szerzője azt a sínai hegyet, ahol Mózesék voltak, azzal a hegyhez, amihez mi járulhatunk, sőt nem csak járulhatunk a hegyhez, hanem meggyőződésen, hogy fel is mehetünk az Úr hegyére, mert a Dávid Zsoltáros Dávid is felteszi a kérdést, hogy kicsoda mehet fel az Úr hegyére, és ott meg is adja a választ. És ez a hegy, az a hegy ott látható volt, ez a hegy láthatatlan a fizikai szem számára. De azt mondja a János 4-ben az ige, hogy az igazi imádók szellemben és igazságban, vagy úgy is lehet, hogy valóságban imádják az atyát, tehát szellemben. Hol van ez a hegy? Szellemben. És ez a hegy benned van. Ez a hegy bennem van. Ez a hegy bennünk van. Ez a hegy a szellemben van. És ezért mondja Jézus azt, hogy az Isten királysága bennetek van. Tehát elment, úgymond elment Isten dicsősége, elment, kiment a városból, úgymond, ahogy láttuk az Ezékielben, felment egy hegyre. De te felmehetsz arra a hegyre. Sőt, Isten hív, hogy gyere fel arra a hegyre. Sőt, Mózesnél azt olvassuk, Mózes fölmehetett a hegyre, de miért mehetett fel Mózes? A szíve miatt, mert a szívét, ahogy mondtam, az Istennek a keresésére adta. És ezért lett különbség Mózes és a nép között. Nem azért, mert Isten személyválogató lenne, nem azért, mert Istennek a kedvencei között vannak még inkább kedvencebbek. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ige mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Tehát, amilyen mértékben mi közeledni akarunk az Istenhez, Isten is olyan mértékben tud közeledni hozzánk. Ugyan ő közel van hozzánk, de nyilvánvalóan ez a közeledés, ez a vele való közösségnek a egyre szorosabbá tételét jelenti. Amilyen módon mi ezt igényeljük, ez olyan módon fog működni az életünkben. Mivel az Izrael fiai nem igényelték ezt igazából, ezért ennek a következtében őnekik a hegytől már távol kellett maradniuk. Mózes viszont igényelte ezt a közösséget, és ezért, mivel igényelte ezt a közösséget, ő be is mehetett ebbe a közösségbe. Ugyanezt lehet látni, és nézzétek meg, hogy amíg lent, akik a hegy aljánál voltak, azt látták, hogy tűzben ég a hegy, addig fönt a hegyen, hogy azt látjuk, hogy felhőben jelent meg Isten Mózesnek, és 6 napig nem történt semmi. 6 napig nem történt semmi. 6 napig csak volt Isten meg Mózes. És figyelj ide, legyél türelmes, amikor az Istent várod. Vagy amikor megjelenik az Isten, de még várod, hogy szóljon hozzád, ne szaladj el, várjál ott! Várjál ott, és legyél türelmes! És a hetedik napon, és most figyelj, a hetedik napon Isten megszólalt, szólt Mózesnek, és akkor azt olvassuk, hogy Mózes bement a felhő közepébe. A kijelentés nyitotta meg a lehetőséget a Mózes számára, hogy ne csak ott álljon a felhővel szemben, tehát Istennel szemben, hanem bemenjen a felhő közepébe. A kijelentés bevisz téged a felhő közepébe. A kijelentés bevisz téged a Szent Szellemnek mindig egy nagyobb áradásába, egy nagyobb folyamába, vagy egy nagyobb felhőjébe, nem tudom, hogy mondjam. De addig nem tudsz bemenni a felhőbe, és ezt most már azoknak mondom, akik egyetlen eljutnak odáig, hogy fölmennek a hegyre, hogy ott vannak, megjelenik nekik Isten felhőben, ott vannak, látják, őnekik az az üzenet, hogy ne legyenek türelmetlenek, hanem várják meg, míg jön a kijelentés, mert a kijelentés visz be a felhő közepébe. A kijelentés által tudsz belépni a felhő közepébe. Nem véletlen, hogy Mózes nem ment be addig a felhő közepébe, amíg Isten nem szólította őt. Ez is egy protokoll, egy szellemi protokoll. Tehát látjátok, Mózesnek fantasztikus szíve volt, mert Isten keresésére adta a szívét. De ez az Isten keresés, ez nem eredményezett benne egy önelégültséget, hogy na én fölmehetek a hegyre, itt a felhő, már megyek is be. Most jó napot. Tehát nem volt ez Mózesben. Mózesben nem volt önelégültség az Isten keresés miatt, hanem az Isten keresése hozott létre benne egy még nagyobb alázatot, aminek az lett a következménye, hogy tisztában volt a szellemi protokolla, tisztában volt azzal, hogy ha megjelenik Isten, akkor megvárom, míg Isten szólít engem. Ha Isten szólít engem, akkor oda megyek hozzá, bemegyek a felhő közepébe, és beszélek Istennel. Ez a látszólag a legrettenetesebb dolog, bemenni a felhő közepébe. Szerintem ott, akik lennálltak a hegy alján, nem biztos, semmit nem tudtak, hogy Mózes mit csinált, de lehet, hogy azt gondolták, hogy amilyen őrült ez a Mózes, bement a tűz közepébe, és meghalt. De nem a tűz közepébe ment be, hanem a felhő közepébe ment. Isten jelenlétébe ment be. De ezt mindig meg kell várni, ezt értsétek meg, hogy ezt meg kell várni, míg jön a kijelentés. Amikor jön a kijelentés, akkor ez a kijelentés visz tovább téged. Ez a kijelentés tud még mélyebbre vinni téged Istennek a jelenlétébe, a felhő közepébe. És ezzel kapcsolatosan hadd mutassak még egy igét nektek, és még egy 10 percet adjatok, és nem sokára befejezem. Apostolok cselekedetei 7. fejezetében látjuk 38-tól 43-ig István beszéde, nagyon csodálatos és megfontolandó dolgokat mond nekünk.
Apcsán 7:38-tól. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen, a vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, aki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartok engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól szívükben, és Egyiptom felé fordultak. Ezt mondván Áronnak, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert ez a Mózes, aki mindket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, gyönyörködvén az ő kezeik csinálmányaiban. És az Isten elfordult, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének, amint megvan írva a proféták könyvében. Vajon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok én nékem 40 esztendeig a pusztában, Izraelnek háza? Sőt, inkább hordoztátok a Molok sátorát, a ti isteneteknek, Remfának csillagát, a képeket, amelyeket csináltatok, hogy azokat imádjatok, elviszlek azért titeket a Babilonon túl.
Figyeltek, ez döbbenetes igék, az elmúlt hetekben figyeltem erre felén is. Látjátok, itt is azt láthatjátok, amit mondtam is nektek, említettem, hogy nem Mózes, tehát nem, Mózes nem volt büszke, nem volt önelégült, és Isten sem volt személyválogató, ahogy megkülönböztette volna Mózest a nép többi tagját, hanem mit olvasunk itt, hogy elfordultak tőle. Itt nem az Istentől, attól is, de itt Mózesről beszél István, mert amikor 38-as versben mondja, hogy ez az, aki, ott az ez az, az Mózes, tehát ha olvasod az előtte lévő verseket, akkor rájössz arra, hogy itt Mózesről szól. Mózes volt az, aki élő igéket vett az Istentől. Hol? Fönn azon a hegyen, ott a felhő közepében, amiről beszéltünk, amit olvastunk a 2. Mózes 24-ben, mert ott a kőtáblákat, tudjátok, át kellett venni, és azt mondja az ige, hogy 40 nap és 40 éjjel volt fenn Mózes a hegyen. És mit olvasunk, hogy nem engedelmeskedtek neki, elfordultak tőle, mit olvasunk? Eltaszították maguktól, de hol? A szívükben. A szívükben, és a szívükben Egyiptom felé fordultak, amikor azt mondták, hogy csinálj nekünk aranyborjót, mert nem tudjuk, hogy ezzel a Mózessel mi történt. Tehát azért lett ez a megkülönböztetés, hogy mondjam, hogy Mózes följöhet, a többiek nem, mert hiszen ők nem csak az Istentől távolodtak el, hanem a szívükben eltaszították maguktól Mózest. Eltaszították maguktól Mózest. Értitek ezt? Megutálták, meggyűlölték Mózest. Azt a Mózest, aki kihozta őket Egyiptomból. Azt a Mózest, aki kiállt mellettük, azt a Mózest, aki bement értük a fáraó elé. Döbbenetes, ezt a Mózest eltaszították maguktól, azt mondja az ige. Nem az Istenről van szó csupán, az Isten emberét, Mózest is eltaszították maguktól. És nagyon érdekes, hogy Áron, na mindegy, ebben már nem akarok belemenni, ez egy külön történet, nagy csoda, hogy ott Áron nem sújtott le az Isten, de egyébként az ő magatartásának a következménye, ez megjelent a fiainak az életébe, tudjátok, amikor idegen tűzzel mentek be a sátorba, és meg is haltak, de mindegy, ez egy másik történet. De a lényeg az, hogy ugye az aranyborjút elkészítették maguknak, és itt ezen a ponton van még egy dolog, amire hadd hívjam fel a figyelmeteket. Amikor Mózest Isten szólította, és ugye Mózes bement a felhő közepébe, és 40 nap és 40 éjjel, 40 nap és 40 éjjel ott volt a felhő közepébe. Tehát Isten jelenléte körülvette Mózest, és ez alatt a 40 nap és 40 éjjel alatt ő élő igéket vett Istentől. Élő igéket, amiről itt az Apostolok Cselekedetei 7. részben olvasunk, hogy élő igéket. Figyelj ide, amikor te olvasod a Bibliát, akkor élő igéket kell venned a Bibliaolvasás közben, kijelentést kell kapnod. De lent a nép, a hegy alatt lévő nép nem tudta megvárni, még Mózes visszajön a kőtáblákkal, az élő igékkel, hanem elkészítették maguknak az aranyborjút. És ez jelképezi azokat az embereket, akik valamilyen problémában, valamilyen nehézségben vannak, de nem tudják megvárni, még jön hozzájuk az élő ige. És ezért báványimádásba kerülnek, ami nem feltétlenül úgy nyilvánul meg, hogy leborulnak valami szobor előtt, hanem báványimádás az is, amikor én saját magam akarom megoldani az életemnek azokat a problémáit, amit egyébként elvileg Istennek kellene megoldania. Ez is báványimádás. Tudjátok miért? Azért, mert az ember mindenképpen keres valami kapaszkodót magának, amely által meg tudja oldani az ő problémáit, vagy amely által azt hiszi, hogy meg tudja oldani azt a helyzetet, amiben benne van. Például valakinek saját maga az ő báványa, ilyen is van. Azt hiszi, hogy ő elég erős ahhoz, hogy megoldjon bizonyos dolgokat, és majd, amit már tényleg ő végképp nem tud megoldani, majd azt viszi az Istenhez, de egyébként minden dologról ő azt hiszi, hogy meg tudja oldani, és ő neki, az a saját maga az ő aranyborjú, az a bálvány, amit elkészített, és imádja az Isten képet, vagyis saját magát. Egyébként rengeteg önimádó keresztény van ma az egyházakban, higgyétek el, rengeteg önimádó keresztény van, szóval egyszerűen megdöbbentő, hogy mennyi önimádó keresztény van. Ez ők a saját maguk az ő saját aranyborjújuk. És ezek az emberek nem is akarják megvárni, míg Isten szól hozzájuk. Nem is akarják megvárni. És egyébként itt bukik el a legtöbb ember. Belekerülnek egy problémába, egy rettenetesen nehéz helyzetbe, és nem várják meg, míg jön hozzájuk az élő ige. Az az élő ige, ami üzenet lenne az ő számukra, hogy hogyan, mi az Istennek a véleménye arról az adott helyzetről. Nem várják meg. Ha mégis valaki eljut oda, hogy valami reménységet tud beríteni, akkor utána, ahogy vége az Isten tiszteletnek, kibeszéli magát ebből a reménységből. Nagyon sokan csinálják ezt. Talán nagyon sokszor lehet, hogy nem is tudatosan, de mi is csináljuk. Ezt nem tartom kizárt. Nem tudatosan, nem gondolom, hogy mindenki tudatosan csinálja, csak egyszerűen sokszor akkora a keserűség, a csüggedés az emberbe, hogy óhatatlanul kijön az emberből az, hogy azt mondja, nem hiszem, hogy megoldódik ez a probléma. De nekünk nem szabad ilyet mondani. Inkább azt kell mondani, hogy nem tudom, hogy mi lesz ezzel a problémával, de egyet tudok, hogy Isten szeret engem. Ha már valaki idáig eljut, akkor ez már nagyszerű dolog. És nem tudta megvárni a nép, nem is akarta megvárni, még Mózes visszajön az élő igékkel. És ezért bálványimádásba kerültek. Ott, ahol nincs élő ige, ott biztos, hogy bálványimádás van. Mert vagy az egyik van, vagy a másik. Nincs olyan, hogy a kettő együtt. Ez a szinkretizmusból mindig átmegy az irány egyszer csak a másik oldalra, és mindig a rosszabbik oldalra megy át, ha a szinkretizmust nem számolják fel. És nézzétek meg, mit mond itt az Abcsel 7-ben, hogy Isten is ezért Isten elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket az ég seregeinek, gonosz szellemeknek. Gonosz szellemeknek. Nagyon sokan ma olyan újjászületett keresztények, akik nem tudták megvárni, míg Isten szól hozzájuk, hanem elkészítették az ő bálványaikat. Mivel nem tértek meg folyamatosan, Isten kiszolgáltatta őket a gonosz szellemeknek. Ma lehet látni a világban egy globális megtévesztés van. Ma nagyon sok keresztény ma megtévesztés alatt van. És ez a YouTube-on keresztül ráadásul még terjed is tovább ez a megtévesztés, mert ma nagyon könnyű mindenféle tanításhoz hozzájutni 2-3 percen belül, és az emberek kajálják a tanításokat, és végig se gondolják. Át se gondolják, nem olvasnak, nem képzik magukat, nem elmélkednek az igén, nem olvasnak, nem fegyelmezik a gondolataikat, nem imádkoznak, nem gondolják végig, mert pedig azt mondja az ige, hogy a Szent Szellemről, hogy az erő, és a szeretet, és a józanság szelleme, tehát a józanság szelleme ott az nem csak józanságot jelent, hanem a megfontolást, a meggondolást, a józan gondolkodás módnak a szellemét is jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem, ahol a Szent Szellem megjelenik, ott józan gondolkodás mód is van. Ott értelmes gondolkodás mód, ott megfontolás is van. Mert azt mondja az ige is, de a bölcsesség van ott, a megfontolás őrködik fölötted, hogyha szereted a bölcsességet. De hányan szeretik ma a bölcsességet? Nagyon kevesen. És ezért nem őrködik megfontolás ma nagyon sok embernek az életébe. És ezért nagyon sok ember ki van szolgáltatva ma is az ég seregeinek. Nagyon sok ember ki van szolgáltatva az ég seregeinek. De nem a mennyei ég seregeinek, hanem egy másik seregnek. És itt jön be a különbség az igazi és a hamis imádók között. És ez az, amiről Jézus beszélt. Ez az, amiről Jézus beszélt már a szamariai asszonynak, és nagyon döbbenetes, nézzétek meg, hogy ezt az igazságot Jézus nem az írástudóknak, nem a farizeusnak soknak mondta el, hanem egy olyan asszonynak, akinek már volt 5 férje. Hogyan lehetséges ez? Ugye mi emberek azt mondanánk, hogy én nem beszélek egy, mit tudom én, milyen nővel, hát nehogy már neki bármit is mondjak, elmegyek az írástudóhoz, és neki mondok valamit, mert ő úgy is érti. Nem. A szívének a szomjúsága volt az, ami előhozta Jézusból ezt a kijelentést. A szívének a szomjúsága. És nézd meg ezt az igazságot, egy olyan igazságot, ami minden korszakra jellemző igazság. Ezt egy ilyen asszonynak mondta Jézus, ott a Jákob kútjánál. Szellemben és igazságban kell imádni az atyát. És azok az igazi imádók, akik ezt teszik, akik így tesznek, és ilyen imádókat keres Isten. Tehát ha vannak igazi imádók, akkor vannak hamis imádók is. És a papság, az igazi papság, amit Isten létre akar hozni, az olyanokból kell álljon, akik szellemben és igazságban imádják az atyát. Mindig is ezt akarta Isten. Nézd meg, azt mondja Jézus, eljön az óra, és az most van. Hát most eljön, vagy most van? Most eljön, vagy most van? Igazából mind a kettő. Mert mindig eljön azok számára, akik ezt az igazságot még nem ismerték fel, de fel fogják ismerni. És mindig most van azok számára, akik ezt az igazságot már felismerték. És ez a mindig eljön, és mindig most van, ez mindig is megvolt. Minden korszakban megvolt ez a feszültség, ez az idő és az örökkévalóság, a Kronosz és a Kairosz, meg az Ájon, meg a mit tudom én milyen időfajták közötti feszültség, ez az eljön, de már itt van közti feszültség, ez minden időben jelen volt. Mert minden időben eljön, és minden időben most van az az óra, amikor szellemben és igazságban lehet, vagy kell imádni az Atyát. Ugyanez az Isten királyságának az eljövetelével kapcsolatosan. Minden időben el kell jönnie. Ez azt jelenti, hogy meg kell nyilvánulnia. De ugyanakkor minden időben itt van. Ez azt jelenti, hogy potenciálisan minden időben ott van a lehetősége annak, hogy a királyságba, aki akar, az be tud lépni. Ezt mondja az ige is, hogy gyertek, vegyetek, igyatok élő vizet, vegyétek ingyen, aki akarja, jöjjön. Ezt mondja a prófét az Ószövetségben, aki akarja, jöjjön. Látjátok, már ott is ez az ige jelen volt. Nem fizikai vízre gondolt ott az ige, hanem a szellemre. A szellemre, érted? Az Ószövetségben a szellemre. Holott azt olvasok az Abcselben, nem is az Abcselben, a Jánosban, hogy még nem tudták venni a szellemet, mert még Jézus nem dicsőült meg, ugye a János 7-ben. Olvassuk, és mégis az Ószövetségben mondja a szellemről, mondja a próféta, gyertek, igyatok, vegyétek, igyatok, igyátok a tejet, a bort, igyátok a vizet, ingyen, aki akarja, jöjjön. Az Ószövetségbe, érted? Ez az eljön és most itt van közti feszültség, az eljön és most van, eljön és most van, ez mindig jelen volt, Ószövetségbe is, és most is jelen van. Várjuk, hogy Isten jöjjön, látogasson meg minket. Ugyanakkor Isten mégis itt van közöttünk. De mi az, amit várunk? Hogy ez ő megnyilvánulása mindig egyre nagyobb legyen közöttünk. Ez az, amit várunk. És ne ijedjetek meg, óriási apátia van az egyházban, az országban, politikában, mindenben. Ne ijedjetek meg, az az üzenete Istennek már a mai napra feléd is, meg felém is, tartsatok ki, ne add fel a harcot, mert Isten papok és királyok birodalmává akar tenni bennünket, és azt akarja, hogy szellembe és igazságba imádjuk őt, hogy igazi imádókká váljunk, és azt akarja, hogy bemenjünk, fölmenjünk a hegyre, erre a szellemi Sion hegyére, amely ott van bennünk, fölmenjünk és belépjünk a felhő közepébe, és élő igét vegyünk az Úrtól. Ezt akarja Isten. És tartsatok ki, ne adjátok fel, ez egy nagyon nehéz korszak, amiben élünk, egy nagyon-nagyon nehéz korszak, tényleg csak egy maradék van, és azok is hol itt, hol ott, ki itt, ki ott, azt se tudjuk, hol vannak ezek, én ezért is vagyok nagyon hálás, például, hogy titeket ismerhetlek, mert egyszerűen szükségünk van egymásra. Szóval, és higgyétek el, hogy nekem is ugyanúgy szükségem van az Aratás gyülekezetére, hétről hétre hallgatjuk otthon a tanításokat. Lalival nagyon sokat beszélek, szóval egész egyszerűen nem tudunk meglenni egymás nélkül. És egyébként, még csak egy záró gondolat, azért se tudtak fölmenni a hegyre Izrael fiai, mert eltaszították a szívükben maguktól Mózest. Hát hogyan lehet úgy Isten jelenlétébe belépni, és egységben papi és királyi feladatokat gyakorolni úgy, hogy közben azt, akivel elvileg együtt vagyok Isten jelenlétében, a szívembe eltaszítom magamtól. Hát a szellemi egység se tudott létrejönni. Tehát a szellemi egy, gondoljatok bele, ott volt Isten jelenléte, elérhető közelségbe, és nem tudott szellemi egység létrejönni, még nem, hogy Mózes és a nép között, de még Mózes és a vének között sem. Még Mózes és Áron között sem. Ezért volt az az oka annak, hogy Mózes mélyebbre mehetett, mint Áron. Nézzétek meg, Áron csak az engesztelés napján léphetett be a szentek szentjébe, és akkor is egy ilyen tömjén füstöt kellett maga előtt eregetnie, azért, hogy az a tömjén füst eltakarja őt Istentől, akiről azt olvassuk a 3 Mózes 16-ban, hogy felhőben jelenek meg a kérubok fölött, ott a sátorban, és azt mondja ott a Mózesen keresztül, Áronnak ugye azt üzeni Isten, hogy füstöljél, füstölögjél, mert egyébként, ha nem eregeted azt a tömjén felhőt, ami eltakarja ott azt a kérubot, akkor te még lehet, hogy meg is halsz. Sőt, ott azt mondja, hogy bizonyosan, azt mondja, hogy meg fogsz halni. Ez ennyire messze került, ennyire, és nézzétek meg, hogy még egy dolgot. Aztán ugye tudjuk az aranybólyú történet után másodszor is fölment Isten, elhozta a kőtáblákat másodszor. Mi volt ennek a lényege? Az, hogy Uram, ne mondj le a népről. Kezdjük újra, oké. Újra kezdték a dolgot. Létrehozta Isten ezt az ároni papságot. De mi volt a célja az ároni papsággal? Most figyeljetek ide. Az ároni papsággal is az volt a célja, hogy végül mindenki pap legyen. Mivel indokolom ezt? Most mi honnan szedem ezt az eretnekséget? Hát nem azt mondod, Pali, ne haragudj. Nem azt olvassuk, hogy a többiek nem mehettek be? Csak Áron és ő is csak évente egyszer. Köszönöm, hogy megkérdezted. Örülök, hogy megkérdezted. Köszönöm. Válaszolok a kérdésedre. Ott a 2 Mózes 26 vagy 27, nem tudom hány körül, azt olvassuk, hogy azt mondja Isten, eljövök, megszentelem Áront, megszentelem a sátrat, mindent megszentelek, hogy felsorolja, hogy mit szentel meg. Azért, hogy lássa a nép, hogy én közöttük vagyok, hogy én közöttük akarok, vagy közöttük lakom, vagy közöttük akarok lakni, most nem tudom pontosan mi szerepel ott, de ez a szövegnek a lényege, hogy a nép lássa Istent. Na most hogyan azt gondolod, hogy Isten azt akar, láss engem, de nem jöhetsz be a szentek szentjébe. Azt akarta Isten, az ároni papságon keresztül is arra akarta felhívni a nép figyelmét, hogy ember, visszajöhetsz hozzám, ha megtérsz. Visszatérhetsz hozzám, és akkor lebonthatjuk a sátrat, mindent lebonthatunk. Vagy bemehetsz a sátorba, vagy csinálsz, amit akarsz, mert ott leszek veled. Hát nézd meg, Dávid nem ezt értette meg? Hát Dávid ezt megértette, barátom. Hát ezért megfogta Fridládat, azt minden gond nélkül. Kiemelte és beemelte az ő saját közönséges sátrába, és bementek Dávid és a barátai, és nem haltak meg. És ott zenebonáltak öregem a Fridláda előtt, öregem. Ott ugráltak, táncoltak, és nem haltak meg. Hát ezt értette meg Dávid. Ezt értette meg Dávid, hogy ember, hát ez a lényege a papságnak. Hát a valóságnak csak egy árnyéka, olyan árnyék, ami a valóságra akar rámutatni. És Dávid meglátta az árnyék mögött a valóságot. És bement a valóságba. Lásd meg az árnyék mögött a valóságot. És menj be a valóságba, mert Isten nem mást akar veled, mint hogy pap és király legyél. De királyként csak akkor tudsz uralkodni már ebben az életben is, ha előtte papként működsz, funkcionálsz Isten jelenlétében. És ezek az igazi imádók. Ezek az igazi imádók. Papok és királyok birodalma igazi imádók. Ezt akarja Isten. Igazi imádók legyünk. Álljunk fel és imádkozzunk.